Jelentősen elmaradt a várakozásoktól a negyedik negyedéves japán GDP adat. Éves összehasonlításban mindössze 2,1%-kal bővült a gazdaság teljesítménye, holott előzetesen az elemzők 1,5%-ot vártak. A Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint nem lesz könnyű a nemrég jelentős többséget elnyert miniszterelnök asszony dolga. Egyszerre kell ugyanis felvennie a kesztyűt az ottani mértékkel magas inflációval és az alacsony gazdasági növekedéssel. Mindezt úgy, hogy a költségvetés is rendben legyen, és az egyébként is magas 240%-os GDP arányos államadósság ne szálljon még magasabbra. Nagy Angelinát M. Szűcs Péter kérdezte.
Mi a legnagyobb gondja most a japán gazdaságnak? Hogy látszik ez így messziről?
Több évtizede ugyanaz a gondja, mégpedig az, hogy nem tud érdemben növekedni. Igazából a 90-es éveknek a nagy válsága és stagnálása óta, amit elveszett évtizedeknek neveznek, igazából nem tud egy olyan érdemi előrelépést tenni a japán gazdaság, ami a régi, ugye a 60-as, 70-es éveknek a japán növekedésére, japán gazdasági csodájára akár nyomokban is emlékeztetne. Azonban egy új problémaként jelent meg az, viszonylag új problémaként, hogy ezt a stagnálást, ezt a nagyon elhanyagolható mértékű növekedést, ezt még infláció is elkezdte kísérni, ami annyira nem volt jellemző Japánban, így azért valamelyest tartható volt az, hogy a reálbérek azok nem növekednek annyira érdemben. Így viszont, hogy már az infláció is felütötte a fejét, ez így már megélhetés nehézségekhez is vezet a japán társadalom számára. Így ezért ez egy nagyon komoly kihívás a mostani kormányzat előtt, hogy hogyan tudja ezt a kettős kihívást kezelni, hogyan tud egyszerre növekedést elérni, és hogyan tudja szinten tartani az inflációt. És ugye itt az a probléma, hogy ez a két kihívás, ez igazából valamelyest egymás rovására kezelhető, úgyhogy ez egy nagyon komoly feladat Takaichi és a kabinetje számára.
Hát ez a világon mindenütt egy fogas kérdés, hogy ezt hogy lehet összehangba hozni. Ugye azért azt jegyezzük meg, hogy Japán inflációval azért az elmúlt 8-10 évig nem nagyon kellett, hogy szembenézzen, az elmúlt 8-10 évben viszont igen, látható mértékű lett, bár szerintem sok ország elfogadná azt a mértéken, amivel Japán küszködik. De ami nagyobb baj, valóban az a növekedés, és ugye itt volt mindenféle próbálkozás, áfa emelés, annak elhalasztása, az ugye a fogyasztásnak nem tett jót. Mi az, ami a japán gazdaságban ennyire hátráltatja a növekedést, hiszen Japán egy időben a mintagazdaságnak számított, különös tekintettel az IT vonalon nyújtott teljesítménye miatt.
Igazából ugye ez egy nagyon összetett kérdés, amire a válasz, hát Japánban sem tudják, pedig ugye évtizedek óta igyekeznek mind a közgazdászok, mind pedig a mindenkori kormányzatok valamilyen valós megoldást találni a problémákra. Azonban éppen az, hogy annyira sok tényezős ez a probléma az, hogy nem tud növekedni a termelékenység, a japán vállalatoknak a versenyképessége, a befektetései visszaestek, kevésbé innovatívak már. Azt, hogy miért van mindez, ez nagyon sok tényezős. Most már komolyan érezteti hatását az, hogy nagyon komoly demográfiai válság van Japánban, tehát az, hogy ilyen szinten csökkennek a születésszámok, csökken a népesség, illetve csökken a munkába állítható népesség. Ez már kifejezetten érezteti hatását. Nincsen olyan kifejezetten olyan munkaerő, amit még be lehetne vonni, természetesen munkakörében meg lehetne növelni a foglalkoztatást, ott ugye további problémák merülnek fel a berögzült kulturális normákat illetően. Az is egy része ennek, hogy Kína mint versenytárs megjelent és csökkentette a japán vállalatok, amikre ugye a modernitás, illetve a versenyképességnek a csúcsaként tekintettünk, csökkent a kínai kihívás következtében ezeknek a versenyképessége, illetve az, hogy nincsen érdemi növekedés, ez a vállalatokat is arra késztette, hogy kevésbé fektetnek be otthon, kevésbé fektetnek be innovációba, és nem forgatják ebbe vissza a tőkéjüket, hanem a profitjukat próbálják megőrizni, ami ugye már tovább visszaveti a termelékenységet.
Ugyanakkor meg elmondhatjuk, hogy Japán bár egy szigetország is, mondjuk az Unióval szemben nem is lehet összemérni, de hát ott van a világ legnagyobb autógyártója, Toyota, ott van a Sony, tehát tudnánk felsorolni, ott vannak az a motorgyártók, a Suzuki, a Yamaha, egy csomó olyan céget, amely globális piacon ott van, tehát nem ismeretlen. Egy kicsit úgy messziről, megint csak tekintve, ezért is érdekes, hogy mi az, ami igazán gátolja azt, hogy ők a globális gazdaságnak a részei. Japán egy időben a harmadik, negyedik helyen volt a világgazdaságban.
Hát még most sem szorult vissza annyira, hogy nagyjából ötödik helyen lehet most, de ugye nyilván ebben az is közrejátszik, hogy hogyan növekednek a többiek. Tehát ez önmagában még nem is jelentene akkor a problémát. A probléma az igen az, hogy nem találták meg, és ugye az egyre rosszabb körülmények között kéne megtalálni azt a receptet, amivel lehetne valamiféle gazdasági növekedést elérni. Takaichi asszony vagy viszonylag egy új receptet igyekezne bevezetni, illetve felhasználni ennek a növekedésnek a kieszközlésére, amiket már említettünk, különböző adókedvezményekkel, visszatérítésekkel az inflációnak a negatív hatásait csökkenteni, és ezáltal a fogyasztást növelni, egy kifejezetten nagy és aktívan költekező, nagy kormányzati kiadásokon alapuló politikát folytatna, nagy állami beruházásokat hajtana végre, kulcsszektorokba fektetne be annak érdekében, hogy ezek az ágazatok ezek fellendüljenek hazai terepen, akár a különböző innovációkba, AI, félvezetők, energia terén, gyógyszeriparba, biotechnikába, tehát ilyenekbe igyekeznének a termelékenység növelése érdekében befektetni, és hát fiskálisan is egy igen más politikát folytatni, mivel ez a fiskális politika is, ami az elmúlt évtizedeknek a Japánját jellemezte, egyesek szerint ez is hozzájárult ahhoz, hogy Japán nem tudott túllendülni ebből a stagnálásból.
Túl óvatos volt?
Igen, mondják azt, hogy ugyebár a 80-as években egy igen laza fiskális politikát követett Japán, ami ugye aztán válsághoz is vezetett, utána pedig kifejezetten nagy monetáris szigor kezdett el uralkodni, azonban egyesek amellett érvelnek, és a jelenlegi kormányzat is e felé hajlik, hogy ez a túlzott szigor ez most már inkább egy békjó a növekedésen, és ezen változtatni kéne. Természetesen megőrizve a fegyelmezett politikát, természetesen reagálni arra, hogy hogyan szemlélik, hogyan válaszolnak a pénzpiacok, azonban mégiscsak lazítást eszközölni annak érdekében tudjon növekedni a gazdaság, mivel ez túlzott szigorúság, túlzott kiszámíthatóság, ez sokak szemében egy gát növekedésen.
A Japánról tudni, hogy ezért adósság szintje mindig is magas volt, ugyanakkor persze stabil bázisa volt az ország finanszírozásának. Ez sem változott mostanság?
Itt is egyébként változásokat akarna ugye ezzel a nagyobb, sokkal lazább fiskális politikával Takaichi ösztönözni, és ezért jelentek meg bizonyos félelmek, hogy pont ebben a nagyon megszokott, kiszámíthatóan működő japán monetáris politikában, ahol ugye hát nagyon magas az államadósság, azonban a japán jegybanknak a viselkedése is olyan kiszámítható, hogy mégiscsak egy megbízható befektetési környezetet jelent Japán, hogy ez a mechanizmus, ez a megállapodás tulajdonképpen ez felborulhat. Úgyhogy igazából Takaichinek itt az is a feladata, hogy meggyőzze a pénzfiatokat arról, hogy attól még, mert hogy egy sokkal agresszívabb, illetve agresszívnak és proaktívnak nevezett fiskális politikát folytatna, ettől függetlenül az államadóság sem fog még jobban elharapózni, illetve az a mechanizmus, ami ezt a nagy államadóságot lehetővé teszi, vagy ami a nagy államadóság ellenére is a japán pénzügyeket stabilan tartja, ez nem fog kibillenni, nem történik egy lisztrászi összeomlás. Úgyhogy ezt nagyon hangsúlyosan a kampányhoz képest, a választási kampányhoz képest ezért visszafogottabb és hangsúlyozva az, hogy felelősség teljesen és fegyelmezetten folytatná azért a fiskális politikát a kormány, igyekszik jelezni a piacok felé, hogy nem várhatók sokkok, illetve szeretné maga is elkerülni ezeket a sokkokat, amik azért megingathatnák akár az ő politikáját, illetve a miniszterelnöki székét is.
Pedig most bebiztosította magát, tehát legalábbis egy politikai háttere megvan minden, ez, hogy megtegye.
Hát abszolút megvan, ez egy olyan felhatalmazás, amivel nagyon sok mindent tud csinálni, azonban azért mindenképpen hatással lesz rá az, hogy a legfontosabb feladata igazából a gazdaságnak a kezelése, az hogyan csapódik le különböző szinteken, tehát mind a társadalmi reakciók, azok attól függetlenül, hogy Takaichi ugye olyan felhatalmazással rendelkezik, ahol igazából minden törvényt el tud fogadtatni, hiszen kétharmada van a parlament alsóházában, tehát még ennek ellenére is azért ez nagyon fontos lesz, és igazából ő maga is tervez egy nagyobb nemzeti konferenciát más pártok bevonásával összehívni azért, hogy elkövetkező éveknek a gazdasági, pénzügyi, legfontosabb intézkedéseit, ezeket egyeztessék, illetve hát a pénzpiacoknak a reakcióját is figyelembe kell vennie, hiszen azért túlságosan visszaütne rá és a fogyasztókra, a japán állampolgárokra, hogyha túlságosan negatívan reagálnának a pénzpiacok, és nagyon-nagyon beesne a jen.
Nagy Angelinát, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallották. A mai tőzsdei kereskedésben egyébként a japán Nikkei 4%-os mínusszal zárt, 56.566 ponton, a japán jen pedig némileg még erősödött is a dollárral szemben, jelenleg 152,81.